Folytatódik a Brüsszeli Hét, az Inforádió Európai Uniós szakpolitikai műsora. Több mint 30 éve készítenek közös európai költségvetést. Ugyan a közép-európai országok jóval több pénzt kapnak Brüsszeltől, mint amennyit befizetnek a közös kasszába, azok az államok is jól járnak, amelyek lényegében éltetik a büdzsét. Történeti áttekintés Fóris Györgytől, a Brux Info elemzőjétől.
Miként az egész Európai Unió ugye a közös költségvetés kitárgyalása és egy állandó változáson megy keresztül. Ez persze közhely, de vegyük a konkrétumokat. Amikor elkezdődött létezni az egész közös piac, és elkezdtek összerakni bizonyos kereteket közösen elvállalt projektek finanszírozására, akkor még úgy voltak hatan, hogy abból öten alapvetően gazdag országok voltak, és a Olaszország felzárkóztatása jelentette számukra egyedül a problémát. Aztán, amikor bővültek, ugye jött az ír, brit és a dán bővítés, akkor igazából csak Írország számított szegénynek, bár a brit gazdaság is sok problémával küzdött. Tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy akkor 7 országra, 7 gazdag országra jutott 2 eltartandó. Aztán jött a déli országoknak a belépése, a volt diktatúrákból kilépett szegény déli rokonok, a portugálok, a görögök, aztán a spanyolok. De még akkor is, hogyha hozzávesszük a korábbi, még mindig betegesen előrelépő olaszokat, az írek elég gyorsan elkezdtek felzárkozni. 8-4 volt az aránya gazdag szegények között. Aztán beléptek az EFTA országok 95-ben, az osztrákok, a finnek, a svédek, kifejezetten gazdag országoknak számítottak. Úgyhogy amikor 15 tagországos volt a közösség, tehát a mi belépésünk előtt, akkor egészen jól állt a helyzet, mert akkor tulajdonképpen 11 gazdag országra jutott 4 relatíve szegénye. Na és aztán jött a bővítés, rögtön rövid időn belül 10 ország felvételével, akiket aztán követett hamarosan újabb 2, meg megint egy a horvátokkal. És mára, hogyha már beszámoljuk azt is, hogy a britek kiléptek, akkor tulajdonképpen 10 relatív gazdag országra jut, 17 támogatásra igénytartó vagy rászoruló ország, nem teljesen azonos mérték, mondjuk Szlovénia nyilván kevésbé van ennek kitéve, csehek is büszkék arra, hogy viszonylag jól állnak GDP-ben és az előrehaladásban, de a többségek elég el vannak maradva, és vannak nagyon elmaradottak, románok, bolgárok, és akkor sokan arra is gondolnak, hogy a sor végén, amíg föl nem vettek között, aztán ott vannak a nyugat-balkániak, gondoljunk az albánokra például, vagy a macedónokra, szintén mérhetetlenül elmaradott adatokkal. Tehát amikor azt nézzük, hogy össze kell rakni egy olyan közös keretet, amiben részben rászorultság arányosan fognak részesülni a tagországok, részben a gazdasági erő alapján fognak befizetni a tagországok, akkor látunk az elmúlt 30-40 évből egy fokozatos eltolódást, tehát főleg az elmúlt 30 évből egy fokozatos eltolódást abba az irányba, hogy egy egyre inkább arányaiban szűkülő országcsoportra hárul elsősorban a pénzek összerakásának a terhe, és egy egyre jobban bővülő országcsoport az, amelyik standard módon folyamatosan elsősorban nettó kedvezményezetként szolidaritási jogokra hivatkozva próbál ebből részesülni, és ez valahol természeténél fogva érdekellentéteket, méghozzá mélyen megrögzülő érdekellentéteket alakít ki a vitákban, és akkor még nem beszéltünk a sok egyéb mai helyzetben specifikus vonásaira ennek az egész vitakörnek.
Említetted a szegényebb országokat, illetve a 2004-es, majd 7-es, később a horvát csatlakozást is. És említetted az ír csodát is, kvázi, amikor Írország belépett, és nem sokkal később egész jó állapotba került. Ugye a mostani érvek is Kelet-Európával összefüggésben arról szólnak, hogy azért az elmúlt 10 évben jó gazdasági növekedésen estek át, és dinamikusan növekednek jelenleg is ezek a tagállamok. Előfordulhat-e most, és előfordul-e az az eset, hogy az eddigi szegény rokonok, ha lehet így fogalmazni a közép-európai országokra vonatkozóan, egy kicsit háttérbe szorulnak, és ismét előtérbe kerülnek mondjuk a déli államok, vagy az előbb említett spanyolok, olaszok, portugálok?
Valóban létezik érdek, részben van érdek egybeesés, hiszen a gazdag befizetőkhöz képest a déliek, keletiek egyaránt egymásra támaszkodva próbálnak nyomást gyakorolni a befizetőkre. Tehát klasszikusan ez történt a mostani csúcson is, ahol ügyes taktikai fogással a többségében kelet-európai országok úgy álltak össze a déliek, hogy egyenesen a portugál miniszterelnököt tették meg, idézőjelben mondva szóvőiknek. Tehát itt megvan az érdek egyezés, de aztán amikor a pénzek elosztására kerül a sor, akkor valóban valóban van már érdekkülönbség is az a déliek és a keletiek között. Itt egyébként új, felmerül egy újabb törésvonal ebben az egész vitában, aminek a természete ugyancsak változott az elmúlt évtizedek során. Ne felejtsük el, hogy a keretköltségvetés az nem egy klasszikus költségvetés, mint a tagországok költségvetése országon belül. Itt végül is az összközkiadások olyan megfinanszírozásról van szó, ami a társadalmi új termék, tehát a GNI-nak 1%-át éri el csak nagyságrendben, miközben egy tagországon belül ez el tudja érni a 20-30%-ot, 25-40% között tud váltakozni, tehát egy minimális részről van szó. Az Európai Uniónak nincs saját adóbevétele, vagy csak nagyon-nagyon minimális van, nincsenek klasszikus állami kiadásai, állami gazgatási, rendészeti, védelmi és egyéb jellegű kiadások. Egyszerűen arról van szó, hogy a tagországok saját elhatározások alapján bizonyos dolgokat úgy döntenek, hogy közösen csinálnak, vagy közösen finanszíroznak, és arra allokálnak önként egy közös alapba pénzt, és attól kezdve abból finanszíroznak. Hát a legnagyobb torta ilyen szempontból évtizedeken át ismert módon az agrárpolitika volt, ahol sok területen nem is volt szabad nemzetállami finanszírozást csinálni, mert azt közösen csinálják. Tehát nem egy klasszikus közös költségvetés sem méretében, sem pedig működési rendjében. És akkor előjön az a kérdés, ami napjainkban például rendkívül eltér, mondjuk egy 20-30 évvel ezelőttiről, hogyha csak arról van szó, hogy közös projektre költünk elsősorban, és nem az egész mindenség közös finanszírozásáról, akkor mit legyenek a prioritások? Legyen az a prioritás, hogy a közös pénzt arra használjuk, hogy a legrászorultabbakra költjük, vagy legyen az a prioritás, hogy a pénzt arra összpontosítjuk, hogy egy egyre kiélezettebb világpolitikai, világgazdasági, stratégiai versenyben az európai gazdasági bajnokok, hogy úgy mondjuk, föl tudják venni a versenyt, a kihívást a kínai, vagy az amerikai, vagy a dél-koreai versenytársakkal szembe, és talpon tudjanak maradni, és piacon tér tudjanak hódítani. Vagy elsősorban kell-e fordítani a migráns politika finanszírozására, vagy milyen arányban kell fordítani a klímapolitikára. Ezek új szempontok a korábbi időszakban nem jöttek ennyire elő. És akkor itt jön vissza az a kérdés, hogy szegények vagy gazdagok. Azzal, hogy ilyen nagy arányt ért el a korábban kohézió barátai nevű országcsoport, tehát azok az országok, amelyek bizonyos statisztikák alapján elmaradnak egy közösségi átlagtól, és azért automatikusan jogosultá válnak bizonyos támogatásra. Azzal született egy ilyen eleve beprogramozott ellenállás, hogy a kohézióban érdekelt országok, korábban egyébként az agrárpolitikában érdekelt országok voltak ennek a párjai, és a fejlesztésben, piaci versenyben, innovációban, korszerű, intenzív tőkefelhasználásban érdekelt, világgazdasági versenyre készülő ország csoportnak a maga tőke igényei és beruházás igényei. Ez két teljesen eltérő országcsoport, és ennek is például a hangsúlyai azzal, hogy főleg a kohéziósok kerültek számszeri többségben, a pénzfelhasználásnál is ma már egészen más szempontból nyomják a vitát, mint mondjuk 40 évvel ezelőtt, vagy 30 évvel ezelőtt, amikor ezek az országok még nem voltak benne a közös osztozkodásban.
Félig meddig már utaltál rám, de sokszor a saját szempontjainkat szoktuk hangsúlyozni, hogy miért kell ugye sok pénz nekünk, hogy minél jobban tudjunk fejleszteni, meg a gazdaság is jobban tudjon működni, de most a másik oldalát kérdezem meg. A gazdag országok számára, akiket mostanában már fukarországoknak is szoktak nevezni, mi az érdekük, hogy több pénzt adjanak, vagy jobban a zsebükbe nyúljanak?
A köznapi megközelítés ugye az lenne, hogy az Európai Unió tagjának addig érdemes maradni, amíg valaki nettó kedvezményezett a közös költségvetésből, és mihelyt többet fizet be, mint amit kap belőle, a logika alapján ki kéne lépnie. Ugye látható módon ez mégsem történik meg, hanem a gazdag országok is évről évre, ciklusról ciklusra, ugye az utóbbi periódusokban most már régóta 7 éves ciklus egy közös költségvetési keret, nem ettől teszik függővé tagságuk megőrzését, mi többnyire mindig rávehetők azért bizonyos összeg befizetésére, és az üzlet megy tovább. Tehát láthatóan azért más érdekeltségi rendszer is van abban, hogy benn maradjon. Amikor felmerült az, hogy például a kohéziós alapokat egyáltalán létrehozzák, az például egyidős volt azzal, amikor úgy döntöttek, hogy ténylegesen sor kerül majd a közös pénz az euró bevezetésére. Ugye itt a 90-es évek elején vagyunk, a Maastrichti szerződésből nőtt ki az a konkrét előkészület, ami a már korábban több évtized során gyakran felmerült közös pénz ötletét átültette már a végrehajtás szakaszába. És akkor mindenki szembesült azzal, de már az előzetes vitánkban is, hogy közös pénzt üzemeltetni fenntartani nagyon eltérő gazdasági alapon álló országok között problémákat vethet fel. Ez egyébként be is igazolódott az, hogy például Görögországot mégis befogadták a tagok közül, és aztán náluk el is szakadt a lánc a nagy gazdasági válságok idején 2008-2009-ben. Tehát eltérő gazdasági erejű országok számára közös pénzt futtatni kockázatos. Következésképpen, hogyha azt szeretnék, hogy minél több ország részt vegyen a közös pénzben, mert annak viszont másfelől megvan a maga gazdaságos stimuláló és politikai kohéziót erősítő szerepe, akkor intézményesítettem is elő kell segíteni azt, hogy az akkor még eltérő gazdasági alapon álló országok vagy országrékek fokozatosan zárkozzanak fel egy bizonyos közös szintre. És ennek a finanszírozását volt hivatott elősegíteni a kohéziós alap, a kohéziós támogatási rendszer, és ilyen értelemben azok, akik befizetnek a közös költségvetésbe, hogy utána a kohéziós alapból részesülő országok azt elköltsék, valahol azt finanszírozzák, hogy a ő gazdasági vállalkozásaik számára is közös terepet jelentő közös gazdasági térség egy mind optimálisabb működési környezeti szintet érjen fel, már pedig ahhoz fejleszteni kell, és nem csak a saját ország határain belül.
Fóris Györgyöt, a Brux Info elemzőjét hallották. Ezzel véget ért a brüsszeli hét az Inforádió Európai Uniós szakpolitikai műsora. Új adással jövő héten jelentkezünk. Akkor is számítok majd a figyelmükre. Németh Zoltánt hallották. Viszont hallásra!